Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Temesvári Orsi. Orsi 2018-ban egy autóbaleset következtében került kerekesszékbe. Azóta nyíltan beszél az ambícióiról, a nehézségeiről, a traumáról, a szexualitásról, az élet jó és rossz oldalairól. A balesetet ebben az epizódban nem részleteztük, de az Utazás a gerinc velőm körül című blogján, illetve a két TED Talkjában többet hallhattok, olvashattok róla.
Szóval, szia, Orsi! A blogodon kezdtél el balesetről és az azt követő időszakról beszélni, azóta megjelent TED Talkod, vagy TED beszéded, több interjú, videó veled, jártál cégeknél és iskolákban, hozzánk is így jutott el a te személyed. Mivel sok platformon elmondtad már, mi nem részleteznénk most a balesetet, inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért tartott fontosnak, hogy beszélj.
Fú, hát sziasztok! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk ma, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy úgy indul ez a beszélgetés, hogy nem azt kell elmesélnem, hogy mi történt velem, hanem egyel tovább léphetünk, és abszolút ráéreztetek arra, hogy én azt hiszem, hogy fejben most nagyjából 5 évvel a baleset után pont itt tartok, hogy most már az ilyen jellegű kérdések jönnek önmagam felé is, hogy miért kell erről beszélni. Ez az egész úgy indult, hogy egyszerűen csak így ki kellett magamból okádni ezt a történetet, tehát abszolút terápiás jellege volt ennek a beszédnek, tehát hogy azt éreztem, hogy nem bírom el ezt a terhet. Aztán ez fokozatosan átalakult, és azt éreztem, hogy ezek a sztorik, amiket megosztok, ezek így más emberekhez is eljutnak, és ez tanulság lehet, vagy ne adj Isten inspiráció, hogyha nagyon nagyképű akarok lenni. Ugyanakkor ezen is azt hiszem, hogy tovább léptem, és felfedeztem azt, hogy az őszinteségnek, a nyíltságnak, ennek a transzparenciának milyen ereje van, és hogy annyira sok tabu témát lehet érinteni, és annyira szükséges ez, annyira fontos, mert ez a társadalom, ahol élünk, és ahol nekem egy kerekesszékben mozgássérült emberként, segítségre szorulóként kell navigálni, az abszolút nincs felkészülve arra, hogy ezt a helyzetet kezelje, hogy én hogy vagyok itt nőként, aki fiatal, 30 éves vagyok most, tehát hogy foglalkoztatnak olyan kérdések, hogy karrierépítés, hogy család, hogy a nőiességem megélése, és ezekről a témákról egyszerűen nem lehet beszélni, vagy eddig nem lehetett, vagy én nem találtam formát, úgyhogy csináltam. Szóval alapvetően ez, illetve ami még egy nagyon-nagyon fontos misszió számomra, az, hogy rájöttem, hogy engem valójában egy trauma ért ezzel a balesettel, mármint nem konkrétan az ütközéssel, nyilván azzal is fizikailag, de hogy mindennel, ami utána következett, meg amiben élek, az egy ilyen lelki trauma, és hogy én ennek nagyon sokáig nem voltam tudatában, meg a poszttraumás tüneteknek sem, és volt egy olyan megélésem, hogy úristen, a társadalomban tök sok ember szenved el valamilyen traumát, és van emiatt valamilyen tünete, vagy tünet együttese, de hogy nem is tudja ezt, és hogy vannak helyzetek, ahol furán reagálunk, de nem tudjuk, hogy miért. És ekkor találkoztam így a trauma informáltság, a trauma tudatosság fogalmaival, és ennek mentén igyekszem képezni is magam, meg beszélni is, gondolkodni is a saját történetemről, illetve kapcsolódni másokkal, tehát hogy közösségben is ezt így fejleszteni. Szóval azt hiszem, hogy ezek azok az indokok, ami miatt én megszólalok ebben a témában.
Egy másik interjúban említetted egyébként a poszttraumatikus növekedés fogalmat is, amire szerintem még ki fogunk térni majd később. De előtte most, hogy így említetted, hogy 5 éve ugye, hogy történt a baleset, és hogy azóta gyakorlatilag nagyon sok platformon megszólaltál, nagyon sok féleképpen. Sok interjú készült veled, jobbak és rosszabbak gondolom élményben. Szerinted neked mennyire változott, vagy hogyan jutottál el odáig, hogy most ott vagy, ahol? Ez egy milyen folyamat volt?
Hát azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak nagyon-nagyon sok rétege van. Volt egy ilyen belső utazás, tehát ami abszolút bennem zajlott önmagammal, meg nyilván szakemberek, pszichológusok, kócsok, egyéb terapeuták segítségével, illetve ennek része az engem körülvevő közösség is. Lásd a szülők, a barátaim, párkapcsolatok, dolgozom egy egyesülettel, a Trauma Ambulanci Egyesülettel, az ő közösségük is nagyon-nagyon sokat ad, illetve azok az emberek, akiket akár az interjúkon keresztül, akár a blogon keresztül megismertem, szóval az a fejlődés, hogy egyre közelebb tudtam menni a fájdalmamhoz, az érzéseimhez, és erről beszéltem. Ez egy könnyűnek hangzó folyamat, de iszonyatosan nehéz, szóval hogy a mai napig vannak olyan témák, amikről nagyon nehezemre esik beszélni. Akár egy orvos előtt is, vagy bármi ilyen, például így a nőiesség és a szexualitás megélése, mert erről így nem világosítanak fel, amikor az ember megsérül, gerincvelő sérült lesz. Azt sem nagyon mondják az orvosok, hogy egy új életre kell felkészülnöd, és akkor ennek a részleteiről már ne is beszéljünk. Úgyhogy ez a belső utazás segít nagyon sokat, hogy most már itt tartok, ahol, de van ennek egy, vagy ezzel összefüggő külső része is, amit ugye láthattok. Szóval, hogy egyik lehetőség jön a másikból, hogy elkészült egy interjú, akkor meghívtak egy céghez, aztán egy másikhoz, aztán jött a TED Talk, meg a második TED Talk, akkor csináltam magamnak podcastot, meg mit tudom én, szóval ez a rengeteg tartalom, a rengeteg új ismerettség, és így, és egyébként a legszürreálisabb helyeken szerzek magamnak kapcsolatokat. Most például van egy gyógytornász barátnőm, akivel az intenzív osztályon lettem jóban, tehát hogy ő így abszolút a legrosszabb állapotomban ismert meg, és ő beajánlott egy csapathoz, akikkel azóta együtt dolgozom. Szóval, hát nem tudom, remélem ez másoknak is ennyire sikeresen tud menni. Egyszerűen csak figyelni kell a lehetőségekre.
A szexuális tabuk mellett beszéltél szuicid gondolatokról is, meg a közösség hiányáról, meg egy csomó, és visszakanyarodom ahhoz, amit te mondtál, egy csomó nagyon tabusított, vagy tabunak számító témáról. Nyilván ez egyrészt sokakat meglephet, és vannak olyanok, akik azért nem annyira mernek talán beszélni ezekről a témákról, hogy nehogy triggereljenek másokat. Te mennyiben érzel felelősséget ezzel kapcsolatban? Például most gondolok arra, amikor szuicid gondolatokról, öngyilkosságról beszélsz, vagy írsz.
Hát én a legnagyobb felelősséget mások irányába érzem, szóval tanácsot adni másoknak nagyon-nagyon nem szeretek, szóval ezt sosem vállalnám be. Én azt gondolom, hogyha a saját érzéseimről beszélek, a saját tapasztalataimat osztom meg, az önmagában, hogy azt el tudják dönteni az emberek, hogy erre odafigyelnek, vagy nem figyelnek, elolvassák a posztot, meghallgatják a bármit, vagy nem hallgatják meg, és ez önmagában talán hiteles tud lenni, de azért mindig oda teszem a disclaimert, hogy én nem vagyok szakember, nincsen ilyen szaktudásom, én senkit nem akarok meggyógyítani, ez az egész rólam szól, az én lelkemnek szükséges ez, viszont a felelősséget abban is látom, hogyha én kellően bátor vagyok ahhoz, hogy beszéljek róla, akkor mások is bátrak tudnak talán lenni, és vagy beszélnek róla, vagy segítséget kérnek, vagy valamit csinálnak, vagy egyáltalán nem tudom, összehasonlítják a helyzetünket, és rájönnek, hogy ja, nekem amúgy nem is olyan rossz, neki sokkal rosszabb, bár ezt azért tudatosan kerülöm, szóval sokkal inkább az a lány szeretnék lenni, akire ránéznek, és azt mondják, hogy húha, hogyha ő bátor tud lenni, akkor én is tudok bátor lenni, és hogyha ő el tud valamit érni, akkor én is, szóval ne az legyek, hogy ja, a szegénynek sokkal szarabb, akkor nekem nem is olyan szar. De sokszor ez a kiinduló pont, ami elvezet egy ilyen nagyobb lendülethez, de egyébként rengeteg olyan tabu van, amivel lehet, hogy még én se találkoztam, és majd az életem további részében fogok, mert egyébként bár már 5 év eltelt a baleset óta, nagyon-nagyon sok tapasztalat még előttem áll.
És egyébként ezeknek a tabuknak a kibogozását mennyire támogatja, vagy segíti elő a környezeted? És most például arra gondolok, hogy amikor interjúk készülnek veled, mennyire mernek rákérdezni az újságírók a kérdésekre, vagy hogy akár a barátaid, a szüleid mennyire támogatják azt, hogy ezeket kibeszéld magadból?
Hát ez attól függ, vannak nagyon-nagyon bevállalós újságírók és kérdezők, és vannak olyanok, akik nagyon féltenek, és úgy kezelnek, mint egy hímes tojást, mert szerintem nem akarnak megbántani, félnek attól, hogy nehogy triggereljenek bennem valamit, de én mindenkit bátorítok minden alkalommal, vagy ha egy céges előadást tartok, akkor is elmondom, hogy nyugodtan lehet bármit kérdezni, akár olyat is, hogy nem tudom, Orsi, hogy szoktál pisilni. Tehát, hogy tényleg bármit, mert most nyilván nem kiplakátolni akarom ezzel az információval a várost, de azt gondolom, hogy egy kerekesszékes embernél egyszerűen ezek olyan praktikus dolgok, ami... Tehát, hogy nem, az emberek tudják, hogy igen, nem véletlenül van szükségem mondjuk akadálymentes mosdóra, és hogy tök jó lenne, ha mondjuk egy plázában ezt nem raktárnak használnák. És szeretném hinni, hogyha én beszélek ilyen tabukról, akkor ez az egész kerekesszékes közösségnek a javára válhat. Ami így a szülőket, barátokat illeti, hát azt gondolom, hogy a szüleimnek azért ez egy nagyon-nagyon fájó pont, szóval ők ilyen nagyon különleges helyzetben vannak, hogy hát nekik így menni kell tovább ezzel a tudattal, hogy a kislányuk megsérült, és hát abban az életkorban vannak, hogy nagyon nehezen fordulnak szakemberhez, és nehezen kérnek segítséget, úgyhogy hát nem tudom őket, lehet, hogy időnként egy-egy válaszom, vagy egy-egy ilyen nyersebb kijelentésem megviseli, ugyanakkor azért eléggé támogatók, és szerintem nagyon büszkék rám, csak nagyon, nagyon nehezen élik meg, hogy milyen ára van ezeknek a sikereknek. A barátaim meg általában szerintem csak sírnak a rögéstől, amikor viccelődöm valami zebrás dologgal, mert ugye, hogy egy zebrán ütöttek el. De volt már olyan is, hogy nagyon vakmerő módon egy piros lámpás zebránál nem jött éppen semmilyen autó, és én így átsuhantam kerekesszékkel, és így üvöltve rohantak utánam, és utána olyan fejmosást kaptam, hogy úristen, Orsi, te nem vagy normális, hogy csinálhatsz ilyet? És akkor én így lazán mondtam, hogy jó, hát csajok, hát csak nem üt el még egyszer egy autó a zebrán, és így mondták, hogy hát bazd meg, nem vagy normális. Szóval ilyen szinten vagyunk. Nagyon sokat humorizálok ilyen baromságokkal. Például most a legújabb, amit ma is egyébként elmondtam, hogy ugye így az izmaim, mivel nyaktól lefelé bénultam le, az izmaim így elgyengültek, meg így kicsit ilyen pegyhűtek, és a hasam az ugye nem olyan feszes, mint volt, amikor így edzettem, meg futottam, meg sportoltam, és így ki tudom nyomni, és ilyen tök nagy hasat tudok magamnak csinálni, és akkor arra szoktam mondani, hogy úgy nézek ki, mint egy vemhes bálna, és akkor így mindig kiborulnak az ember, hogy mondhatok ilyet, de valójában ez egy védekezés is, tehát hogy másképpen ezt nem bírnám ki, tehát muszáj rajta nevetnem, mert a másik véglet akkor az lenne, hogy belemegyek egy ilyen spirálba, és akkor folyamatosan azon rágódom, hogy miért vagyok ilyen állapotban, mi értelme ennek az életnek így, és akkor lehet, hogy a szuicid gondolatokat akár a tetlegesség is követné, de nyilván most jól vagyok, tehát hogy nincs ilyen, de szerintem az hazudik, aki azt mondja, hogy benne ez nem fordult meg, akár egy kisebb sérülés után is.
És egyébként baleset előtt is ilyen volt a mentalitásod? És most gondolok arra, hogy viccelni a dolgokkal, hogy inkább a nevetést választani, vagy ez utána fejlődött ki benned?
Szerintem ez felerősödött. Én azt gondolom, hogy egy baleset az, vagy egy ilyen nagy tragédia, vagy trauma, az nem feltétlenül megváltoztat minket, hanem inkább csak felerősít bennünk dolgokat, akár pozitív, akár negatív tulajdonságokat, vagy mindkettőt. És bennem szerintem ez felerősödött. Szóval mindig is igyekeztem az életnek a napos oldalát látni. És ez, hát ez a szükség nagy úr, úgyhogy szerintem ez megerősödött.
A testeddel való viszonyod, az hogyan változott meg a baleset után? Hogyan tekintesz rá most, és hogyan tekintettél rá előtte? Más dolgok zavartak korábban, vagy más dolgokon akadtál fent? Vagy ez is igazából egy tévhit, ha úgy vesszük, hogy más fajta dolgokon akad fent a testével kapcsolatban valaki, aki mozgássérült?
Ez szerintem függ attól is, hogy az ember a mozgássérült állapotát hogyan szerezte, tehát hogy élte előtte nem mozgássérültként, vagy nem. Szóval az én sztorim az ebből a szempontból nagyon speciális, mert ugye én 25 évig egy teljesen egészséges és teljesen átlagos életet éltem. Én azt gondolom, hogy azok a fennakadások a testemmel kapcsolatban, amik régen voltak, hogy mondjuk, nem tudom, túl kicsi a mellem, túl széles a csípőm, nem tudom én, nem elég izmos a lábam, meg ilyen baromságok, ezek megmaradtak, és kiegészültek, mert egy ilyen bénultság, a mozdulatlanság az olyan extrém tünetekkel is jár, amiről így, hát amit a tapasztalatból tud az ember, például leesik az embernek a vérnyomása sokszor, nagyon sokszor szédülök, az anyagcsere lelassul, és ezek olyan dolgok, amikkel így meg kell tanulni szépen együtt élni, de hogy ezek abszolút figyelmet igényelnek most a mindennapokban. Úgyhogy ezek így hozzáadódtak az eddigi ilyen standard lányos testhez való viszonyomhoz. Viszont ami egy nagyon fontos dolog, és ami változott, hogy régen, ha visszagondolok, akkor csak így használtam a testem. Tehát, hogy magától értetődőnek vettem, hogy itt van, hogy működik, hogy tudok vele hetente 60 kilométert futni, el tudok vele sétálni bárhova, el tud vinni oda, ahova csak akarom, akkor, amikor akarom. Viszont most van bennem egy nagyon erős tisztelet és hála is az előbb említett negatív szörnyűségek mellett, hogy úristen, ez a test egyébként mennyire erős, mert nem tudom, hányszor voltam már életveszélyben és túlélte, nem tudom, hányszor mosták már át antibiotikumokkal, nem tudom, kb. 15 egység vért kaptam már életemben az elmúlt 5 évben, szóval, és ezt elviselte kérdés nélkül, úgyhogy nagyon-nagyon sok dolog van, ami miatt meg tök menő, hogy az embernek van egy ilyen klassz teste, és végül is úgy döntött, hogy együttműködik a tudatommal és a lelkemmel, hogy akkor maradjunk itt, és használjuk fel ezt az állapotot akkor valami jóra. Úgyhogy most ami egy nagyon-nagyon fontos szempont még a traumatudatosságon túl, az a saját testemmel való kapcsolatnak a megerősítése, vagy megélése. Szóval, hogy a traumának egy nagyon-nagyon csúnya következménye, hogy így szétkapcsolódunk önmagunkkal, tehát hogy biztos ti is éreztetek már ilyet, hogy így nem találjuk magunkat egy nehéz helyzetben, és ez szerintem a testünkkel való viszonyra is tökre igaz tud lenni, főleg egy ilyen fizikai sérülésnél, és most próbálok magammal így újra kapcsolódni, hogyha észlelek magamban valami tünetet, valami kellemetlenséget, akkor kicsit így jobban megfigyelni, hogy vajon ez miért van. Hogy azért fáj a hátam, mert mit tudom, én rosszul tartom magam, vagy azért is, mert mondjuk nem tudom, van valami nagy teher, ami nyomja. Most ez egy kicsit ilyen közhelyes, de de talán érthető, hogy mire gondolok.
Nem, szerintem pont, hogy egy tök szép kettős értelme amúgy ennek. És ugye már itt tartunk, említetted még a beszélgetés elején, a különböző problémák és fájdalmak összehasonlítását emberek között, hogy amikor azt hallod mondjuk a barátnőitől, vagy akár sorozatokban, vagy filmekben, hogy jaj, olyan elégedetlen vagyok a lábammal, vagy olyan nagynak tartom a fenekem, vagy pont mondjuk azt, hogy nem érzem magam jól a bőrömben egy nap, az benned milyen érzéseket kelt?
Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem kezdem el forgatni a szemem, hogy komolyan ez a legnagyobb problémád. Ugyanakkor sokkal megértőbb és türelmesebb is lettem remélhetőleg a baleset óta. Úgyhogy emellett az ilyen cinikus gondolatok mellett bekapcsol az is, hogy meglátom ezek mögött, a megjegyzések mögött az esendő embert is, és meglátom azt, vagy igyekszem tudatosítani magamban azt, hogy oké, most neki ebben a pillanatban ez a legnagyobb tragédia, és ki tudja, hogy mi van még emellett, csak most ezt hangosította ki. És hát, hogyha olyan, mondjuk egy barátnőm mondja, akkor nyilvánvalóan megkérdezem, hogy szeretne róla beszélni, vagy mire van most szüksége, vagy mi esne jól. Ha meg nyilván valami sorozat, vagy ilyesmi, hát akkor nem tudom, nem foglalkozom vele. De hogy mindenképpen ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit tudatosabb legyek, és így gyakoroljam ezt a hozzáállást, hogy mindig az embert látni az egyes helyzetekben.
Nyilván minden ember, meg minden történet, meg minden test tök egyedi, de vannak-e olyan aspektusai a kerekesszékben való létezésnek nőként, amire nem gondolnánk? Amit te is mondtál, hogy az orvos sem mondja el, és itt most igazából arra is gondolok, hogy vannak olyan túláltalánosító, nagyon beskatujázó, tök káros reprezentációk, amit a mainstream néha mutatni próbál, és ezek nyilvánvalóan nem mindig igazak.
Hát nagyon érdekes, mert szerintem eltérő, hogy ezzel kapcsolatban én mit gondolok magamról, vagy mi van az én fejemben, és a külvilág mit lát, mert én nagyon sokszor gondolok magamról sokkal-sokkal rosszabbat, mint amit rólam gondolnak, ha tényleg csak a külsőségeket nézzük, vagy azt nézzük, hogy én egy kerekesszékes lány vagyok, és tök érdekes, hogy pont most egyébként készült egy rövid fotós anyag ezzel kapcsolatban a februári Marie Claire magazinba, a printbe, ahol azt hiszem, hogy hatan, három nő, három férfi kerültünk be ebbe az anyagba, és próbáltuk így az előítéleteket, meg a címkéket így ledönteni azzal, hogy mindannyian választottuk magunknak egy-egy szót, egy-egy tulajdonságot, ami nem látszik rajtunk, hogyha ránk néznek. És hát esetemben nyilván a kerekesszék az egy nagyon látványos attribútum tud lenni, és pont egy olyan szót választottam, ami valóban nem látszik, ez az ambíciózus volt. És arról próbáltam meg mesélni az interjúban ezzel kapcsolatban, hogy az ambícióim mennyiben segítenek egy ilyen helyzetben. Úgyhogy én azt szoktam általában tapasztalni, vagy a legnagyobb tanulság ezzel kapcsolatban az, hogy megértettem, hogy mit jelent az embernek a kisugárzása. Szóval persze nyilván látják rajtam fizikailag azt, hogy én egy székben ülök, ugyanakkor egyre többször kapom meg azt, hogy ezt el lehet felejteni. És nyilván én is futottam már bele olyanba, hogy valakivel mondjuk próbáltam ismerkedni a Tinderen, és olyan fotó volt fent, ami csak egy ilyen portré volt, egy arckép, és akkor nem tudom, beszélgettünk egy ideje, és amikor úgy éreztem, akkor megosztottam a sráccal ezt a sztorit, hogy egyébként velem történt egy baleset, és akkor volt olyan, aki utána tovább beszélgetett velem, és egy idő után mondta, hogy bocs, ne haragudjak, de neki ez nem. Volt, aki azonnal megrémült, volt, aki meg végül mellettem maradt. Úgyhogy nagyon sokféle élmény van ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mennyire válaszoltam meg ezzel a kérdést.
Nekem abszolút meg érdekelt, hogy hogyan értelmezette a kérdést.
De ami amúgy még érdekel ennek kapcsán, mondtad, hogy az orvosok sem mindig világosítanak fel, vagy mernek az ilyen nőies dolgokról kérdezni, és most nem tudom, hogy miért falazok itt, vagy köntörfalazok itt, mint például menstruáció, vagy szülés, vagy anyaság, vagy szexualitás, amik mind tényleg tabu témák önmagukban, nőként tabu témák másodlagosan, és harmadlagosan kerekesszékben nőként meg felteszem, végképp tabuk. Mennyire voltak amúgy az orvosok meg, akik körülötted voltak, felkészülve ezekre a témákra?
Hát megdöbbentő élmény volt az, hogy az egészségügyi személyzet, akik évtizedek óta sérült emberekkel foglalkoznak akár, vagy embereket pelenkáznak, embereket gondoznak, embereket látnak el, fennakadnak a menstruáción egy 25 éves nőnél. És ami még megdöbbentőbb, hogy a női ápolók, tisztelet a kivételnek, nyilván ez most egy ilyen nagyon fura mondat lesz, de hogy több fintorgást, undorító megjegyzést tapasztaltam nőktől, mint fiú ápolóktól ebben a témában. Ami nagyon-nagyon-nagyon meglepő. Tehát, hogy ilyenkor legszívesebben visszakérdeznék, hogy figyelj, te nem szoktál menstruálni? Vagy nem értem? Vagy amikor egy orvos egy műtét előtt magából kikelve hisztizett, hogy hát mi az, hogy nekem megjött, akkor engem most nem lehet megoperálni. És akkor így most én nem értettem, hogy tartsak biológia órát, vagy egy lány menstruál, vagy tehát, hogy 20 nem tudom hány éves voltam, mit várt, vagy nem értem, hogy ez miért. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, főleg, hogy négy végtag bénultként nyilván nem akkor is úgy cserélem a tampont magamban, vagy a pelenkát, vagy ez akármicsodát, mint ahogyan azt a baleset előtt, amikor éppen úgy éreztem, hogy kell. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ugyanúgy, ahogy nem tudom pisélni, vagy kakielni menni, és akkor a szexualitásról már ne is beszéljünk. Szóval, hogy nyilván a szexualitás az egy azért is érdekes sztori, mert nagyon sok minden függ attól, hogy milyen a sérülés, tehát, hogy mennyire súlyos, milyen magasan van, tehát, hogy hanyadik gerinc csigolya sérült, mennyire tud aktív lenni az ember, önellátó-e vagy nem, hogyan tudja magát gondozni, milyen segédeszközökre van szüksége, és hát nagyon-nagyon, tényleg nagyon ki kell fogni azokat az orvosokat, akik ebben tudnak felvilágosítást adni. Most az egyik aktuális problémám egyébként az, hogy el akarok menni nőgyógyászhoz, mert nem tudom én hány évvel nem csináltak rajtam egy méknyakrák szűrést, tehát semmi extra, és nem nagyon találok olyat, ami akadálymentes, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy fekszem fel a vizsgálóágyra. Tehát, hogy ez abszolút nem megoldott. És akkor így azon gondolkodom, hogy akkor a kórházi kapcsolataimat kell így lotba vetni, hogy sírjak a, mit tudom én, milyen ismerős főorvosnál, hogy na, léci, szerezzél már nekem egy nőgyógyászt a kórházban. Tehát, hogy megdöbbentő, hogy ez mennyire nem alap. Úgyhogy igen, szerintem a szókimondásommal így időnként meg tudom lepni az egészségügyi dolgozókat, meg az orvosokat, meg mindenkit. De bízom abban, hogy ez a jó célért történik.
És mi a helyzet egyébként a körülötted élő mozgássérült emberekkel, vagy azokkal az ismerőseiddel, akik hasonló helyzetben vannak? Mennyire, mert hát, hogyha az orvosoktól nem tudsz minden esetben segítséget kérni, akkor maradnak azok, akik már megélték ezt.
Hát igen, azért azt veszem észre, hogy két szélsőség van, hogy vagy nagyon tabu, tehát hogy erről nem, vagy csak erről beszélünk, szóval azért azt látom, hogy ezek alapvetően olyan témák, amiben van közöttünk valamiféle ilyen sorstárs közösség, vagy ilyen bajtársi viszony, és akkor talán így egymástól az ilyen régi motorosoktól lehet segítséget kérni, de bevallom, hogy nekem még nem volt érkezésem egy ilyen, nem tudom, több évtizedes sérült hölgytől megkérdezni, hogy te figyelj, amúgy szoktál nő, hogy ugye ezt az járni, és ha igen, akkor hova vagy hogyan. Úgyhogy, úgyhogy jó is, hogy beszélünk erről, mert akkor ezt felveszem az opcióimnak a listájára. De az is tény, hogy mivel ez egy annyira bizalmi kérdés, és ez egy nagyon zárt közösség, azért megválogatod, hogy kihez mész oda, és kinek mit mondasz el. Úgyhogy, úgyhogy nagy kihívás.
Igen, tök érthető, mert hogy egyrészt, ahogy mondod, van egy sorstársi közösség, de hogy közben meg én sem megyek oda bárkihez, és kérem, hogy ajánljon egy nőgyógyászt, és miért is tenném, szóval, hogy persze, hogy tök érthető. Most behozok egy ilyen kutatói vonalat, aztán majd mondd, hogyha te mondjuk nem is gondolod ezt egyáltalán így, de volt nálunk már korábban ilyen fogyatékosságügyi szakember, meg olyan is, aki érintett volt a témában, és tőlük így gyakran hallani, hogy a mozgássérült vagy fogyatékossággal élő nőkre hajlamos a társadalom elsődlegesen fogyatékossággal élőként tekinteni, és csak másodszorban nőként. Te mennyire tapasztaltad, vagy tapasztaltál, vagy tapasztalsz ilyet?
Hát jó kérdés. Én sokszor azt gondolom, hogy ez lehet, hogy inkább a fejemben él erősebben, hogy én gondolok magamra így, és én küszködöm a nőiességemmel, vagy ennek megélésével, és hogy én látom magam először egy kerekesszékben ülő embernek, és utána csak nőnek, vagy hogy nem tudok ezekkel a minőségekkel így mit kezdeni, vagy én se tudom, hogy hogyan is akarom látni magam. Most így próbálok felidézni ilyet, hogy érte valami nagy szörnyűség vagy atrocitás, de igazából szerencsére azt tudom mondani, hogy nem. Nyilván akkor ebben említettek azért igazak, hogy sokszor azért kerültem mondjuk egy menstruáció miatt kellemetlen helyzetbe, de ott az végül is független volt a sérüléstől.
Olyanok, akik esetleg nem hallották azt az epizódunkat, ott például a Lendvai Lilla, aki vakságról írta a doktoriát, meg vaknőkről, ő így arról számol be nagyon sokszor, hogy egyszerűen mondjuk anyaként nem tekintik teljes értékűnek őket, mert azt gondolják, hogy egy csomó feladatot nem tudnak ellátni úgy, ahogy egy nem fogyatékossággal élő, vagy nem mozgássérült nő, aki történetesen amúgy anya is.
Ami pedig bennem felmerült, hogy mert hogy nekem is eszembe jutott, hogy vajon te hogy látod magad, de számodra mit jelent nőnek lenni? Te hogy látod egyáltalán magad nőként?
Fú, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és nagyon jó, hogy erről beszélünk. Ugye erről már valamennyit beszéltem egy TED Talkban, de nyilván ez egy olyan téma, ami folyamatosan dolgozik bennem és formálódik. Már akkor is az volt a kiindulás, hogy nőnek lenni egy belső minőség, amit nem másoktól függően, mások viszonyulásában szeretnék megélni, hanem csak úgy önmagamban, és ezt azt hiszem, hogy fenntartom, és ezt igyekszem is megélni, hogy olyan energiákat élek meg önmagamban, vagy sugárzok ki magamból, vagy mindkettő, ami igazán nővé tesz. Most nyilván felsorolhatnék ilyen mindenféle tulajdonságokat, de nem gondolom, hogy ez ennek függvénye lenne, hogy mondjuk gondoskodó vagyok, vagy fontos nekem az, hogy nem tudom, legyen családom, vagy gyerekem, vagy az, hogy éppen mi újság a menstruációmmal. Tehát, hogy ezek abszolút nem ilyen dolgok, hanem hogy így fejben én mit szeretnék hozni a világba nőként, hogy egy olyan határozottságot, olyan tudást, olyan tapasztalatot, olyan gondolkodásmódot, ami valahogy így nőiessé tesz. És hát nyilván ez remélhetőleg kisugárzik.
Meg én azt gondolom, hogy ez változik is az embernek így a, nem is az élete, hanem az időszakai során, hogy éppen mikor, hogyan Szóval lehet, hogy még megkérdezzük tőled ugyanezt 5 év múlva, meg magunktól is. Egy kicsit összetettebb kérdés. Szerinted milyen Magyarországon a helyzet? Egyrészt a társadalmi elfogadás terén, tehát hogy az emberektől jövő helyzet milyen, másrészt mondjuk az intézményes és az akadálymentesítés szempontjából. Nyilván ez a kettő össze is függ valamelyest. Milyen problémákkal találkozol a mindennapokban, ha találkozol?
Abszolút. És szerintem induljunk ki az akadálymentesítés fogalmából, mert szerintem az így jól lefedi ezeket a dolgokat, mert van ennek egy fizikai része, tehát hogy mennyire megközelíthető egy épület, egy intézmény, egy étterem, egy szórakozóhely, egy kávézó, amiben Budapest hát szerintem próbál jó fej lenni, és próbálkoznak itt akár az ingatlan beruházók, akár az önkormányzatok, akár a közlekedési társaság próbálnak itt lépéseket tenni, de azt látom, hogy a fizikai sík mellett a mentális sík hiányzik. Tehát én nagyon sajnálom, vagy nagyon hiányolom azt, hogy mondjuk egy rámpa megépítése előtt nem hívnak oda valakit, hogy tesztelje le, aki mondjuk használni fogja. Tehát, hogy miért nem? Miért gondoljuk azt, hogy egy uniós szabvány szerint felépített dolog, ez majd biztos, hogy jó lesz mindenkinek. Tehát, hogy saját élmény, hogy kerestem albérletet tavaly nyáron, és volt egy olyan lakás, ami tök szuper lett volna, viszont a bejáratnál volt azt hiszem 4 vagy 5 lépcsőfok, és 2 ilyen kis vas léc volt a tök meredeken a lépcsőre rögzítve, mondván, hogy ez EU szabvány, és hogy ez tök jó, és hogy majd ez jó lesz. És akkor én így mondtam, hogy bocsi, az én kerekesszékem az elektromos, és nem tudom hány kiló, 100 kiló, és van rajta egy borulásgátló hátul, tehát hogyha én ezen a meredek rámpán, vagy nem is tudom, minden egy babakocsit nem tolnék fel, nem vagy egy kerekesszékkel felmenni, tehát hogyha én ezzel megpróbálok felmenni, akkor tudja, hogy leborulok, és akkor így ordítozott velem a tulaj, hogy hát akkor menjek a francba, mert ez tökéletes, és hogy ez biztos jó. Szóval amíg ez a fajta hozzáállás van, hogy rólam akarnak dönteni nélkülem, illetve hogy ennyire nem hiszik el, hogy én valószínűleg jobban tudom, hogy mire van szükség, az nehéz. Meg nagyon sokszor fogalmi problémák is vannak. Tehát, hogy van nagyon sokféle kerekesszék. Vannak elektromos kerekesszékek, azon belül is van olyan, ami tényleg egy normál elektromos kerekesszék, vannak a mopedek, amik ilyen általában piros és ilyen sokkal nagyobb. Akkor vannak a mechanikus kerekesszékek, és ez tök nagy vita például a közlekedési társaságnál, hogy mivel lehet utazni. És engem csomószor már így ott akart hagyni a buszmegállóban a sofőr, mondván, hogy az én székem az moped, és ezzel nem szállhatok fel. Úgyhogy ilyen dolgok vannak, vagy hogy például volt olyan, hogy elmentünk a barátnőimmel színházba, és olyan volt a nézőtér a színházban, hogy 4 lépcső vezetett fel, amin egy ilyen lépcső lift volt. És hát az meghibásodott, miközben én rajta voltam. Úgyhogy fölemelt, és megálltam a lépcsőfogok felett, és így lebegtem. És akkor így egy órán keresztül próbáltak meg leszedni, aztán végül így nagy nehezen sikerült, de utána persze elnézést kértek meg minden, de azért kaptam olyan megjegyzést, hogy hát kisasszony legközelebb ne ezzel a székével jöjjön, mert ugye ez nekem annyira borzasztó volt végignézni, én kihortam itt lábon 3 infarktust, amíg maga itt lekászálódott erről a liftről. És akkor így néztem, hogy mi van? Tehát, hogy nem viccből járok ezzel a székkel, úgyhogy elég durva tényleg, hogy emberek így mit gondolnak, mi miket mondanak, úgyhogy igen, ezek a tapasztalatok vannak. Most csak így, ami csípőből eszembe jut, és ilyen érdekesebb sztori.
Én a társadalmi részére akartam rákérdezni, aminek nyilván olyan szempontból van köze, hogyha intézményes szinten nem találkozunk sem az edukációnkban, sem egyszerűen a hétköznapjainkban az akadálymentesített vagy ilyen inkluzív szemlélettel, akkor nem is fogjuk tudni, hogy hogyan reagáljunk az ilyen helyzetekben. Tehát, hogy a társadalmi elfogadás szempontjából mit gondolsz, vagy mit tapasztalsz?
Hát ott már sokszor a szóhasználat is helytelen. Ti nagyon szépen használtátok, hogy fogyatékossággal élő, nem pedig fogyatékkal élő. Ez már szerintem önmagában egy fontos dolog, hogy hogyan nevezem ezeket az embereket, mert igenis lehet bántó, és oké, lehet erre mondani, hogy minek veszed magadra, de hát szerintem ez csak edukáltság kérdése. Én nagyon sokszor azt látom, hogy az emberek nincsenek hozzászokva a jelenlétünkhöz. Tehát, hogy meg nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy ott van valaki a villamoson kerekesszékben, vagy ott van valaki az utcán, hogy rám néznek, és akkor így látom az értetlenkedést, a fájdalmat, a döbbenetet, a sokkot a tekintetükben, és látom, hogy ez nekik szar, akkor nem tudnak ezekkel az érzésekkel mit kezdeni, és akkor inkább velem sem kezdenek semmit. Vagy hogy így lesütik a szemüket, ez egy nagyon érdekes és nagyon szokványos reakció, de nagyon sokszor volt ilyen például egy irodai környezetben is, tehát hogy tök sok helyen beszéltem már ilyen multiknál, irodában arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat hogyan lehet integrálni, és így láttam, hogy nem mernek kérdezni, azt se tudják, hogy hogyan fogják meg ezt a kérdést, és hogy igen, olyan, mint hogyha bemenne előttem a kerekesszék, és utána jönnék én. Tehát, hogy nem feltétlenül arra figyelnek az emberek, hogy milyen érték lehet bennem állapottól, sérüléstől, mindenfélétől függetlenül. De azért azt is el kell mondanom, hogy én nagyon-nagyon sok pozitív dologgal is találkozom. Tehát, hogy nagyon sokan látják bennem az értéket, és azt, hogy az előző életemből hozott tapasztalatok és tudás, meg ez az élettapasztalat, amit szereztem az elmúlt években, az egy nagyon, nagyon jó kombináció is lehet, és hogyha ebben támogatnak, akkor nyilván én is ki tudok hozni magamból csomó jó dolgot.
Engem az érdekelt még ennek kapcsán, hogy te hogyan kezeled ezeket, és most gondolok amúgy nem csak a negatívumokra, mert tényleg ne csak negatív dolgokról beszéljünk, hogy kezeled azt, amikor valaki félrenéz, amikor valaki lesüti a szemét, amikor látod, hogy valaki szégyellős, vagy üvöltözik veled, vagy pont ellenkezőleg, hogyha valaki jól tud kérdezni, és odafigyel. Ezeket mennyire mutatod, vagy mennyire tartod magadban?
Hát igyekszem azért reagálni, mindig figyelve arra, hogy ne bántsak meg senkit. Szóval, hogyha valaki így megbámul, és aztán lesüti a szemét, akkor azzal direkt igyekszem a szemkontaktust felvenni, és akkor vagy csak rámosolygok, és akkor ezért többnyire visszamosolyognak. Beszólni nagyon ritkán, tehát hogy igyekszem nem megjegyzéseket tenni, mert erre semmi szükség. Nyilván, hogyha valaki nekem beszól, akkor ott azért eldöntöm, hogy reagálok. Érdekes, hogy a kísérőim, a barátaim, a szeretteim sokkal durvábbak. Tehát, hogy ők ilyen anyatigris módjára szerintem így ráugralának bárkire. Én azért nem. Tehát, hogy én igyekszem nagyon kultúrát lenni, és ez abból a gondolatból jön elsősorban, hogy kerekesszékesként nyilvános helyen nem csak önmagamat képviselem, hanem a kerekesszékes közösség minden tagját, úgyhogy nyilván én is örülnék annak, hogyha más kerekesszékes vagy fogyatékossággal élő társaim is így viselkednének. Ami pedig a jó kérdéseket illeti, hát azokat mindig nagyon-nagyon boldogan ünneplem, hogy úristen, mennyire szuper, hogy valaki ezt kérdezi, és hogy mennyire köszönöm, és tök jó, és hogy nyugodtan, tehát hogy ezeket nagyon-nagyon fontos bátorítani, és nagyon sokszor törekszem arra, hogy információt adjak, tehát hogy megértessem, hogy ez nekem miért fontos.
Egyébként azt hozzáteszem, mert a hallgatók nem fogják tudni, mert a felvétel kezdete előtt is iszonyatosan figyelmes voltál, például mondtad, hogy nincs nálad fülhallgató, ami néha még nekünk sem jut eszünkbe, nemhogy a vendégeknek. És nagyon sok ilyen apróságot vettem észre a beszélgetés eleje óta. Az, hogy ennyire figyelmes vagy a külvilágra, és hogy ennyire figyelsz azokra, akik körülötted vannak, mennyire így az utóbbi években fejlődött ki benned?
Hát, nagyon örülök, hogy ezt látod, és nagyon, nagyon köszönöm. Szeretném hinni, hogy a mindennapokban is tudok ilyen tényleg ennyire kedves vagy figyelmes lenni. Ez abszolút a balesetnek a hozadéka. Nyilván valahonnan ez építkezik, szóval azért remélem, hogy nem voltam nagyon köcsög ezelőtt sem, meg hogy azért volt bennem mindenféle értelemben vett érzékenység, de ez, tehát hogy én is igénylem a figyelmet, szóval hogy ez nagyon-nagyon fel tud baszni, hogyha mondjuk valaki úgy öltöztet, hogy közben máshoz beszél, vagy úgy segít nekem enni, hogy közben telefonál, vagy tehát, hogy a saját bőrömön tapasztalom, hogy mennyire elképesztően udvariatlan, hogyha valaki beszél hozzád, és te más csinálsz. Például nyomkodod a telefonod. Ez nem jelenti azt, hogy nem csinálom, tehát, hogy én se vagyok szent, nyilván, de igyekszem. És amúgy tök jó. Szóval sokkal minőségibb időt tud eredményezni. De ha az anyukámat kérdeznétek, lehet, hogy ő máshogy nyilatkozna.
És az mindig így volt egyébként? Mert hogy szerintem logikus reakció lenne az is, hogyha nem ennyire figyelmes és kedves lenne, hanem mérges pont a társadalomra, és a világra, és a sorsra. Mindig ebbe az irányba indultál?
Bocsánat, még csak a méreghez annyit, amit így én akartam ennek kapcsán mondani, hogy nekem tök megütött az, amikor mondtad most, hogy igazából te az összes mondjuk kerekesszékes embert képviseled, amikor valahogy viselkedsz, mert hogy ez abszurd, hogy a tetteinkkel egy egész közösséget képviseljünk valójában, és ez persze nem a te hibád, csak én ezt egy ilyen elszólásként éltem meg, hogy mondjuk ennyi erővel az összes nőt is képviselhetnéd az összes tetteddel, és nyilvánvalóan azt nem teszed. És én ezt is egy ilyen társadalmi rossz berögződésnek tudom be, és tök szeretném, ha ez nem így lenne.
Értem, amire gondolsz, és hogyha megengeditek, akkor így közbeszúrok egy sztorit, ami bennem ezt a gondolatot kialakította, és lehet, hogy jobban érthetővé válik, hogy hogyan is értem ezt. Egyszer volt egy afférom egy BKK buszsofőrrel, szerettem volna felszállni a buszra, és ilyen nagyon kedvetlenül jött le a buszról, tök hülyén állt meg, és úgy tudta csak lenyitni a rámpát, hogy ez annyira meredek volt, hogy nem tudtam felszállni a buszra, tehát így megakadt a székem a rámpa közepén, és úgy kellett leszedni a rámpáról. És hát nyilván iszonyatosan dühös lettem, meg elkezdtem sírni, és ott is maradtam a busz megállóban, és aztán elmentem egy másik busszal haza, és először, az első dühönben persze felírtuk a rendszámot, meg az időpontot, meg mindent, de aztán mire az e-mailjeim közelébe kerültem, akkor rájöttem arra, vagy támadt egy olyan gondolatom, hogy ha én most köcsög leszek ezzel a sofőrrel, mert bár ő az volt velem, és panaszt teszek, és őt lebasszák emiatt, akkor utána mennyire lesz kedves akár velem, akár bárki mással, aki kerekesszékkel próbál felszállni. Tehát bennem ez indította el, hogy a viselkedésem az nagyon sokban meghatároz, mert ez egy annyira speciális helyzet, de értem, hogy mire gondolsz, hogy ez egy valóban egy ilyen furcsa gondolat lehet, hogy akkor most én mindenkit képviselek. Egyszerűen csak nem tudom, próbáltam elindítani egy ilyen jófajta lavinát ezzel a gondolattal. És aztán végül nem panaszt tettem, hanem írtam a BKK-nak, hogy lehet-e valami edukatív programot szervezni arról, hogy hogyan utaztassunk kerekesszékeseket. És amúgy jó fejek voltak, és nyitottak voltak, csak aztán elmosta a Covid az együttműködés, de elég klassz volt, hogy lett volna.
Bár amíg hozzáteszem, hogy nem tudom, Hanna, én érzem úgy sokszor, hogy a nőket képviselem egy olyan helyzetben, ahol egyedül vagyok nő, vagy az újságírókat egy olyan helyzetben, ahol egyedül vagyok újságíró, vagy podcastereket olyan helyzetben, ahol egyedül vagyok podcaster, tehát szerintem ez a társadalomban így működik.
Igen, ezt én is érzem, csak nem gondolom, hogy helyén való sokszor, vagy hogy ez egy, néha egy jófajta teher, de hogy ugyanannyira lehet egy rosszfajta teher is egy ember vállán, inkább így gondolom.
De visszatérve a kérdésemhez, mert bár csak részben megválaszoltad amúgy a BKK sztorival szerintem, de hogy mindig így a méreg helyett felülemelkedett benned az, hogy akkor legyen jobb?
Hát azt hiszem, hogy a méreg is ott van, meg a dű, meg a csalódottság, meg a tehetetlenség az ugyanúgy folytogat, tehát hogy ugyanúgy sírok, ugyanúgy hisztizák. De mindig ott van bennem az a kérdés is, hogy én hogy akarom érezni magam, meg hogy milyen életet szeretnék élni, meg hogy mire akarok úgy valójában energiát felhasználni, vagy energiát csatornázni, mibe szeretnék. Szóval, hogy a baleset után a balesetet okozó sofőrnek a személye, és a neki történő megbocsájtás is például innen jött, hogy ez egy tudatos döntés volt a részemről, mert úgy éreztem, hogy haragudni kurva sok energiát igényelne, és nagyon kimerítő lenne megbocsájtani szintén, de hogy az valószínűleg egy jobb irány, és ennek az érzelmi feldolgozása az meg így zajlik. És ezért most már sokkal nyugodtabb vagyok, és ez a hozzáállás, ez át tud menni ezekre a helyzetekre is.
Hogyha nem bánod, Hanna, én elmondanám azt az anekdotát, vagy azt a beszélgetés részt, amiről tegnap beszéltünk, mert szerintem ehhez kapcsolódik is egy kicsit, vagy hát az, hogy vitáztunk, az túlzás, csak hogy így elkezdünk arról beszélni a Hannával, hogy megkérdezzünk-e, hogy mit mondaná a társadalomnak, hogy mivel tud segíteni a társadalom, de ugye ennek a kérdésnek ott van az éle is, vagy hát a másik oldala, hogy ez akkor azt foglalja magába, hogy különleges segítség, hogy másra van szükséged, hogy máshogy kezelés érdemelsz, amit meg nem biztos, hogy így van. Csak hogy szerinted ez egy ilyen jogos kérdése, vagy hogy mit gondolsz erről? Mert hogy ez is nem tök jól mutatja, hogy nagyon gyakran nekünk sincs ötletünk sem, hogy hogyan. Mi az, amit érdemes megkérdezni?
Jó kérdés, igen. Most egy kicsit zavarba is jöttem, hogy... Mert hogy tényleg jogos mind a két oldal, amit mondtok, hogy igen, nem gondolom azt, hogy speciális bánásmódra lenne szükségem, ugyanakkor meg egy picit mégis. Szóval azt hiszem, hogy az első számú dolog, ami talán ide egy jó gondolat lehet, hogy az nagyon klassz, hogyha az embert látják bennem, meg az értéket. Én nagyon-nagyon hajlamos vagyok magamat tehernek látni, akár a barátaim számára, akár a társadalom számára. Szóval ezt nagyon klasszul tudná ellensúlyozni az, hogyha azt keresnénk egymásban, vagy azt keresnénk egy fogyatékossággal élőben, hogy ő hogy lehet értékes tagja a társadalomnak, vagy hogy ez is hülyeség, mert nem a teljesítményétől az, hanem már önmagában. Szóval igen, ez ennyire nehéz kérdés, hogy én magam sem tudom. Talán amiket ilyen apró morzsákban elmondtam, hogy higgyék el, hogyha kérek valamit, akkor ez nem véletlen. Hogyha azt mondom egy rámpára, hogy bocsi, ez nekem nem jó, mert akkor ezt higgyék el. Ne akarják rám tukmálni a segítséget kérdés nélkül, figyeljenek az instrukcióimra. Talán ezek a szempontok jutnak eszembe, és ne foglalják el az akadálymentes WC-t. Ez nagyon fontos.
Igazából szerintem ez tök jó zárás a beszélgetésnek, mert nekem nagyon jól összefoglalja azt, amiről beszéltünk, és nem az, hogy így összefoglalja, hogy pontosan amiket említettünk, hanem azért, mert én nagyon sokszor úgy érzem azok alapján, amiről beszélsz, hogy nem csak a mozgássérült emberekre vonatkozóak ezek a tanácsok, hanem unblock az embertársainkra, és egy kicsit jobb lenne a világ, hogyha mindenkiben az értéket látnánk. Szóval nagyon szépen köszi, hogy ezt így elmondtad. Nekem nagyon kerek
hát
volt.
Hát én köszönöm, nagyon-nagyon klassz volt.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast.
Solti Hannával.
És Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.